Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam 51. társasjáték ajánló műsorunkban, Péri Csaba, köszöntelek.
Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat.
Az elmúlt hetekben B, illetve a C-betűs játékoknál tartottunk, és mára még jutottak C-betűsök, ebben fogjuk folytatni, illetve várjuk az idézetet, amit hoztál.
Így van, az 51. idézetünk Markus Rosenlund, finn származású tudományos újságírótól van, aki nagyon rövid és egyszerű gondolatot fogalmazott meg, aki már szinte mindent megszerzett, még többet akar. Ugye ezt pontosan tudjuk egyébként, hogy ha csak valamit elkezdünk gyűjteni, és meglátjuk, hogy ott egy másik. Tehát nekem volt olyan ismerősöm, akinek közel 100 darab plüss tehene volt.
Az se semmi látvány lehet.
Hát az gyakorlatilag egy külön szoba volt mindenféle kis tehénkékkel. Ugye folytatnánk a mai adásban a játékok világából vett tévedések sorozatát. A 6. tévedéshez értünk. Ez pedig az, ami sokszor előjön, és én már sokszor mondtam ezt, hogy nem vagyok kimondottan ennek a híve, annak ellenére, hogyha valaki belegondol, hogy nekem mennyi játékom van, akkor azt fogja mondani, hogy bárpedig igen. Ez pedig az a gondolat, hogy sok játék kell a polcon ahhoz, hogy igazán tudjunk társas játékozni.
Én azonnal aláírom ezt, tehát nálunk, annak ellenére, hogy közel 200 játék van mondjuk, férjem is nagy gyűjtő, de valójában általában 3-4-jel szoktunk játszani aktívan, ha van időnk rá. Tehát, így hogy nem feltétlenül függ össze a társas játékok számával.
Van is egy ilyen mondás egyébként a társas játékosok világában, hogy játékos vagy gyűjtő. Mert aki gyűjt, az valószínű, hogy nem sokat játszik. Hát szerencsére én valahol...
De mindkettő.
Én valahol sikerült a kettő között megtalálnom a határt. Sokszor el szoktam azt mondani, hogy engem nagyon zavar az, amikor influencerek hatására, vagy egyszerűen csak a reklámok hatására emberek iszonyatos mennyiségű társasjátékot bevásárolnak csak azért, mert azt mondták, hogy az jó, és legyen ott a polcon, mert az kell. Ugye épp itt az adás előtt, ahogy beszélgettünk, ugye említettem azt, hogy például volt olyan, ahol konkrétan ez szerepelt a kis posztban, ami megjelent, hogy egy hónapja játszunk, és már megvettük a BGG top 10-et. Na most a BGG top 10 az mindegyik olyan játék, ami...
A profiknak is feladja a leckét.
Így van, tehát nem egy 3 perc alatt megtanulható játékról beszélünk, nem egy 5 perc alatt végigjátszható játékról beszélünk, és nem egy 2 nap alatt kijátszható játékról beszélünk. Ugye hát ugye sokszor emlegetjük ugye a homályrévet, a múlt héten is már ugye beszéltünk róla. A homályrév az például több mint 100 órányi játékot ad csak önmagában. Na most, ha valaki ezeket bevásárolja kezdőként, az nagyon-nagyon csúnyán bele fog bukni abba, hogy egyrésztről nem lesz meg a rutinja ahhoz, hogy értelmezze és értse a szabályokat, másrésztről valószínű, hogy ideje se lesz, mert nem fogja tudni fölmérni azt, hogy ezek a játékok mennyi időt igényelnek, akár tanulásban, akár a játékra fordított időben. Tehát az, hogy sok játék kell a polcon ahhoz, hogy igazán tudjunk társasjátékozni, ezt mondhatnánk úgy, hogy nem igaz, de közben igaz.
Inkább nem igaz.
Azért nem igaz, mert ugye, ahogy te is mondtad, hogy lehet, hogy van 200-300 játék is a polcon, de közben 10, ami igazából cirkulál. Viszont abból a szempontból nem feltétlenül hibás a gondolat, hogy ha nem is a polcon, de sok játék kell ahhoz, hogy igazán tudjunk társasjátékozni, hogy megszerezzük azt a rutint, hogy bármilyen játék elé leülve ne legyünk elveszettek. Mert hiába játszom én mondjuk, teszem azt Monopolit 0-24-ben minden nap, és kívülről oda-vissza tudom a Monopoli összes mezőjének az értékét, és hogy melyiket érdemes megvenni, és mikor, ettől még nem lesz rutinom a játékok világában. Egyetlen egy típust fogok ismerni, egyetlen egy játékfajtát, ezzel nem lesz meg az a rutinom, hogy igazán tudjak társasjátékozni. Az, hogy azt a játékot ismerem, és kijátszom, és gyakorlatilag úgy ülök le, hogy a másiknak esélye nincs, mert én mindent tudok, az lehet, hogy megvan, de ettől még nem leszek rutinos társasjátékos. A játékban leszek rutinos. Tehát az valóban nem igaz, hogy érdemes csurig tölteni a polcokat társasjátékokkal, mert csak akkor lesz majd az, hogy úristen, mit játszunk, Nagyon érdekes szokott lenni, hogy nálam ugye többször elmondtuk már, hogy most már bőven 600 fölött van a polcon lévő játékok száma, de például a fiam ott van nálam a hétvégén, és úgy fölmerül a kérdés, hogy mit játszunk, akkor elkezdjük nézegetni a polcot, mert ott viszont már a bőség zavara jön igen. elő, és hát ez is jó, de az is jó, de most melyiket? És hát ezzel játszanak, de közben ott van az is, tehát ebből a szempontból is nagyon nehéz a dolog.
Igen.
De, tehát mondom, tehát az semmiképpen nem igaz, hogy csak akkor lehet igazán jókat játszani, hogyha 100 játék fölött van a polcon, mert onnantól kezdve leszek igazi társas játékos.
Közben gondolkoztam azon, hogy említetted, hogy mégiscsak jó azért, ha többfajta játékot ismerünk. Ez biztos, hogy így van, mert egyébként nagyon szegény is az, aki lemond, hiszen mindegyik játékban más mechanizmus működik, más képességünket bontja ki, más élményt ad. Tehát nagyon szegény az, aki tényleg egy játékra ráfókuszál, vagy kettőre.
Így van.
Mert hogy annyira szép és gazdag a világa ezeknek.
Én a diákjaimnak szoktam programozás órán mondani azt, hogy nem létezik az, hogy két ember egymástól függetlenül ugyanazt a programot ugyanúgy megírja. Mert ott is a rutin, a tapasztalat, az, hogy éppen milyen parancsokat ismerek, mit tudok vele kezdeni, hogyan tudom összerakni, hogyan jön például egy Excelből, vagy bárhonnan máshonnan, hogy ott használtam egy ilyen összefűzés függvényt, akkor biztos van az a programozásban is. Tehát ezek az alaptudások, ami lehet, hogy nem is feltétlenül a társasjátékokból jön, vagy nem is olyan típusú társasjátékból jön, de azok az alapkis ismeretek nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy aztán a teljes játékélményünk az minél jobb legyen.
Mai divatos szóval mindenféle különböző kompetenciákat érdemes összegyűjteni. Folytatjuk hamarosan C-betűs játékokkal, maradjanak velünk Péli Csabával, játékmesterünkkel beszélgettünk tovább zene után.
Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai társasjáték ajánló rovatot Péli Csabával. Hát az idézet továbbra is benne mozog a fejemben, hiszen ugye mindig avval szoktad kezdeni, és hát az volt a lényeg, hogy nem kell rengeteg társasjátékot beszerezni, tehát ne annyira gyűjtők, inkább játékosok legyünk. Ahogy most indítottam a felvételt, mondtad, hogy tesztek fogadalmat, és február...
29, 30 és 31-én nem veszünk játékot.
Igen, mondjuk azért ez nem egy nehezen bevállalható dolog.
Igen. Okay. De önmegtartóztatás lesz.
Oké, és C-betűs játékok, folytatjuk.
No, a 7. etapnál járunk már ezekből a 4-es fogatokból. A mai első játékunk a Crown of Emara. Egy nagyon érdekes játék, ugyanis szokatlan volt nekem elsőre az, hogy egyrészt moduláris a tábla. Tehát 4 részből áll össze egy falu, illetve egy város. És a másik, ami egy nagyon különleges dolog volt, hogy van olyan társasjátékom több is, ahol több tábla van, és a több tábla között mozgunk, de általában egy figurával az egyik tábláról át tudok lépni a másikra. Az Emarában viszont, a Crown of Emarában, itt a két táblán külön-külön van egy figurám, és mindkettőt mozgathatom egymástól függetlenül. Az egyik a városban tud a különböző helyszíneken nekem akciókat végrehajtani, a másik figurám pedig a faluban, ott az aratást, a termelést, az egyéb dolgokat tudja intézni, és nekem minden körben el kell döntenem, hogy melyikkel szeretnék lépni. Megvan az, hogy mennyit léphetek, az egy egyszerű mechanizmussal, kártyákkal eldöntjük, de onnantól kezdve, hogy én ezt az 1, 2 vagy 3 lépést a faluban teszem meg éppen, vagy a városban, és így a falu vagy a város akcióját kapom meg, az már egy külön döntésnek az eredménye lesz, hogy most nekem éppen mi éri meg jobban. Mert lehet, hogy én a városban szeretnék kenyeret eladni a piacon, de ha a faluban nem termeltem hozzá búzát, akkor nem fogok tudni kenyeret készíteni. Tehát megvannak ezek a kis összefüggések, hogy mit, hogyan kell egymás után megcsinálni, de hogy ezt hogyan ütemezem, mit próbálok előbb megcsinálni, mit később. És ugye nagyon fontos például az, hogy a templomban lehet különféle könyveket szerezni, amik egyre kevésbé fognak jó pluszokat adni, mert ugye aki először választhat, az valószínűleg el fogja vinni a legjobb bónuszokat biztosító könyvet. Tehát az is egy nagyon fontos dolog, hogy közben figyeljek a többiekre, hogy ők hogy haladnak és mit akarnak csinálni, mert ha én meg akarok szerezni valamit, akkor ezt időben is meg kell tudnom szerezni, mert lehet, hogy lemaradok róla, ha más elviszi előlem. Egy nagyon érdekes játék, mondom ebből a szempontból, hogy annak ellenére, hogy két külön tábla van és két külön figura, a kettő függetlenül mozog egymástól.
Ugyanakkor mégis összefügg.
És ugyanakkor a mégis így van. Tehát tehát össze kell hangolnom azt, így hogy mi van. Történik a faluban, mi történik a városban. Illetve még egy nagyon érdekes dolog van, hogy egyrésztről haladunk előre, gyűjtünk egy bizonyos pont mennyiséget, és közben a városunkban a lakóknak a számára is figyelnünk kell, és a játéknak a lényege az, hogy minél jobban ez a kettő közelítsen egymáshoz. Tehát ez is egy ilyen érdekes megoldás, ami viszonylag kevés játékban jön elő, hogy egymással szembe haladó két pontozási sávon dolgozunk egyszerre. És akkor utoljára a C betűsök közül egy nagyon vicces, nagyon nagy kedvenc jött el, pici kis dobozban, a játékot úgy hívják, hogy CV Packet. Curriculum vitae, ugye önéletrajzot készítünk a játékban, hát ebben mi lehet jó? Egyébként is az ember, ha egy állásinterjú vagy bármire készül, és önéletrajzot kell készíteni, hát mindig ott van a macera, hogy úristen, ebben most mit írjak bele, mert...
Meg az izgalom, hogy akkor fölvesznek-e, tehát így nem van. Feltétlenül egy nagyon örömteli szakasz legtöbbször.
Így van, tehát maga az önéletrajz írás, meg az önéletrajz készítése, az egyrészt egy ilyen előhozza a szép emlékeket, előhozza a rossz emlékeket, és ez mellett az egésznek tétje van. Tehát én azt gondolom, hogy a legtöbb ember nem annyira szeret önéletrajzot írni. Ennek ellenére itt a játék készítői, egyébként azért CV Packet, mert ennek van egy nagy változata, és aminek csak egyszerűen annyi a cím, hogy CV, Curriculum Vitae, önéletrajz. A nagy dobozos változat szinte minden képességét hozza a kicsi is, csak kompaktabban, egyszerűbben, ezért van nekem ez a Packet változat. A játékban önéletrajzot fogunk készíteni. Az önéletrajzunk az úgy fog elkészülni, hogy kártyákat fogunk gyűjteni, amiken különféle életesemények vannak. Itt az életesemények között az érettségitől kezdve a diploma, a kutatás, de akár egy liazon a munkahelyünkön, és közben mondjuk gyermekvállalás és minden egyéb, tehát eléggé szerteágazó különféle életrajzokat fogunk tudni összehozni, és a játéknak az lesz a lényege, hogy ezekkel a kártyákkal mi különféle kis ikonokat gyűjtünk az élet különböző területeiről, és utána ezeknek az ikonoknak a mennyisége, illetve esetleges kombinációja fog nekünk különböző pontokat adni. Egy nagyon érdekes kis játék, és nagyon vicces szokott az lenni, amikor tényleg így egy negyed óra alatt lemegy a játék, és pillanatok alatt az embernek a szívéhez hozzáadni az a kis életrajz.
Jaj,
hogy én elkezdtem a kis eminens tanulóként általános iskolában, de utána inkább elmentem dolgozni, és nem mentem tovább tanulni, de aztán időskoromra eljutottam a kutatások közé, de közben mondjuk repülővel bejártam az egész világot. Tehát nagyon-nagyon sokféle kártya van benne, és nagyon jó pofa az illusztráció is, nagyon klassz kis grafikája van, ami úgy hozza ezt a vicces hangulatot. És néha nagyon jókat szoktunk mosolyogni azon, hogy mennyire extrém életrajzokat is ki lehet hozni az egészből. Ugye sajnos mondhatnám azt, hogy viccesnek tűnik, de közben a valóságban is ugye nagyon sokszor találkozunk sajnos azzal, hogy több gyermekes családapa vagyunk, vagy több gyermekes családanya vagyunk, és közben bejön a munkahelyi extra kapcsolat, vagy épp egy válás, amikor ugye szét kell szedni mindent, tehát a valós életet nagyon szépen hozza ez a játék, és mindez 15 percben, és szórakoztató módon.
Nagyon érdekes lehet 15 percben leélni egy életet.
Így van. Majd a következő 15 percben egy új életet.
Igen, mondjuk ez jó oldala.
Igen. És akkor rákanyarodnánk a D betűs játékokra, már még két D betűst hoztam, az egyiknek az a címe, hogy Detektív Klub. Dixit, Múzsa és hasonló játékok sokaknak ismerősek, így te van. Is nagyon szereted
nagyon.
Őket. A Detektív Klub is hasonló, gyönyörű szép kártyák vannak benne, rengeteg, hát kicsit elvont néhol a festmények világa, de hát ugye ezt ismerjük már a Dixitből és a többi játékból is, hogy ugye direkt azért vannak ezek a festmények úgy elkészítve, ahogy, mert különféle asszociációkat hozzanak elő, tehát minél többféle dologra lehessen asszociálni. A Detektív Klub egy picit csavart a Dixit logikáján, lesz egy játékos, akinek lesznek kártyái, ami alapján meghatároz egy szót. Ezt a szót fölírja minden egyes noteszbe, minden játékosnak van egy notesza. Minden egyes noteszbe fölírom egy kivételével. Tehát egy játékos nem fogja megkapni a szót. Ő nem fogja tudni, hogy milyen szóval kapcsolatban kellene a saját kártyái közül kirakni lapokat. És ezek után a játékosok elkezdik kitenni a kártyáikat, úgy, hogy a szót tudó játékos az kijátszott egy lapot, és abból a lapból próbálunk következtetni arra, hogy mire gondolt, tehát aki ugye nem tudja a szót, az semmi másból nem tud kiindulni, mint az, hogy látja a többiek lapjait, meg, amit a szó feladó kirakott kártyát. És próbál valamilyen kártyát, ami valahogy,
beleillik a
ami valahogy igen kapcsolódhat a dologhoz, és a játéknak az az izgalmas része, ezért lesz detektív klub, mert amikor ezek után a szó kitalálója kirak még egy kártyát, ami utal az ő szavára, mindenki kirak egy második kártyát is, és ezek után jön egy nagyon izgalmas része a dolognak, meg kell magyaráznom, hogy én miért ezt a két kártyát kapcsoltam ahhoz a szóhoz, mert ekkor a szó feladója már megmondja a szót, tehát az is fogja tudni, hogy mi a szó, aki eddig nem tudta, és csak a két kártyáját rakta ki. Tehát ha viszonylag jól sakkozott, és a többiek kártyáiból és információiból viszonylag jól köthető dolgokat tudott kijátszani, akkor ha elég jó a beszélőkéje, nagyon szépen meg tudja győzni a többieket arról, hogy ő tudta, hát ő, nehogy már ő ne tudta volna azt, hogy mi a szó. És a játék fordulójának úgy van vége, hogy mindenki tippel, ki nem tudta a szót. És itt is egy nagyon érdekes az, hogy amikor valaki csak kijátszik valamit, mert a legrosszabb indok ilyenkor az szokott lenni, hogy nem volt más a kezembe, csak ez a kártya, tehát az már gyanús.
Igen.
És lehet, hogy csak azért, mert tényleg nem volt más kártya a kezemben. Tehát valahogy meg kell próbálni megmagyarázni. Tehát ez is az a játék, ahol azok, akik jó beszélőkével és úgy el tudják hitetni a többiekkel, hogy ők mit szerettek volna és mire gondoltak, azok itt nagyon-nagyon jó helyzetben lehetnek. De ez is pontosan egy olyan játék, mint a múlt heti Crime Writers, hogyha nincs meg hozzá jó csapat, és nincsenek meg azok az emberek, akik ezt jó fantáziával elő tudják adni, hogy ők azért. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a játékban nagyon kevés, hogy hát erre azért raktam, mert ezen is van hal, ezt meg azért raktam, mert kék.
Tehát ezt jobban engedjük el a fantáziát.
Igen, tehát ha csak ennyi az indoklás, akkor az régen rossz. Egyébként tényleg egy gyönyörű játék.
Ez nagyon, nagyon izgalmas a mechanizmusa, szívesen kipróbálnám.
És utolsónak jön egy hatalmas nagy klasszikus. Ugye pakli építős kártyajátékokról már nagyon sokat beszéltünk, többet be is mutattunk, viszont az igazi nagy öregről, ami elindította a pakli építős kártyajátékok sorát, ez a játék még eddig nem került szóba, ezt a játékot úgy hívják, hogy Dominion. Az összes pakli építős kártyajáték, amit eddig górcső alá vettünk, majdnem mindegyik úgy működött, hogy a kezemben lévő összes kártyát kijátszhattam egy körben, és a kezemben lévő összes kártya, ha pénzt adott, akkor azt a pénzt az utolsó fillérig elkölthettem, ha tudtam, különféle új kártyák vásárlására. Ez igaz volt a Star Realms-re, igaz volt a Hero Realms-re, igaz volt az Ausoniára, igaz volt a Harry Potteres kártyajátékra, ugye, amiről beszéltünk, ugye a párbajjátékra. A Dominionban viszont nagyon érdekes, hogyha nekem egy körben 10 arany van a kezemben, akkor is csak egy lapot vásárolhatok. Tehát egy nagyon szűk megkötést kapok, hogy hiába gyűjtök én, harácsolok össze annyi pénzt, hogy egy körben a fél paklit meg tudnám vásárolni, a játék akkor is csak azt engedi, hogy egyetlen lapot vehetek egy-egy körben. Nagyon érdekes volt, mert megvallom őszintén, hogy nekem a Dominion, mint a leges-legelső pakliépítős kártyajáték, az nagyon sokáig kimaradt. És én azokat szoktam meg, ahol ugye sok pénzünk van, akkor sokat vásárolunk. És elsőre nagyon furcsa volt, hogy te jó Isten, tehát most itt van egy rakás pénz a kezemben, és nem tudok belőle csak egy lapot venni, mert nem vehetek többet, ha csak nincs egy olyan kártya, amit kijátszhatok, hogy még egy vásárlást esetleg engedélyez, de azt is külön meg kell venni azt a lapot, ami ilyet enged. Tehát elsőre nagyon furcsa volt, viszont fantasztikusan jól működik, ahhoz képest, hogy hát a Dominion szerintem most már azért a 10-es éveit tapossa, rengeteg kiegészítővel rendelkezik, ez pedig pont egy olyan játék, amire azt mondom, hogy ha nincsenek meg a kiegészítők, az alapjáték is hatalmas élményt tud nagyon-nagyon sokáig nyújtani, viszont, hogyha eljutunk odáig, hogy az alapjátékot már annyira ismerjük, hogy már mindent tudunk belőle, akkor érdemes itt egy-egy jobb kiegészítőre beruházni, amiről pár hete beszéltünk.
Így van, így van. Tehát akkor van példa mindegyikre.
Így van.
Nagyon köszönjük a C és D játékokat. Most már a D betűnél járunk, ebben fogjuk folytatni jövő héten. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Péli Csabával beszélgettünk társasjátékokról. Egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.